Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, minden nagy választási kampánynak vannak ilyen nagy részei, ilyen a kampánynyitó, vagy éppen a kampányzáró. És ma egy kicsit ennek a kampánynyitónak a hangulatába helyezkedhetünk bele, amikor kiáll valaki és elmondja, hogy mi a cél, hogyan lehetünk győztesek, hogyan nyerhetünk meg, ott egy választást szeretnének, mi pedig valami mást. Persze jól tudjuk, hogy az ilyen kampánynyitókon, ha a szónok lenéz, akkor hatalmas tömeget lát maga előtt, de egy kicsit nehezebb, mikor a gyülekezetnek talán még a 10%-a sincs itt, de azok számára, akik itt vannak, megnő a felelősség, hogy nektek kell továbbadni mindazt, ami elhangzik, és mindazt, amit nem én mondok, hanem amit az Isten írt elő a számunkra erre az esztendőre. Nem mondom, hogy nagyon nagy hagyomány, de ahogy számoltam, 11. alkalommal állhatok itt úgy, hogy az év első napján az év igéjéről prédikálok, arról az igéről, ami ezt az egész esztendőnket meghatározhatja, és azt gondolom, hogy ez az ige, amit mára és erre az évre kaptunk az Úristentől, nagyon-nagyon aktuális. Ez így szól, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Ennyi az ige, de most azt szeretném, hogy majd a helyünkről felállva hallgassuk meg azt a kontextust, amiben ez az ige szakasz elhangzik, de kiemeltem, tehát mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, mondja Pál apostol. Így hallgassuk most meg az első Tesszalonikai levél 5. fejezetéből Isten igéjét, a 16. verstől a 24. versig. És közben figyeljük azt, hogy hol és hogyan hangzik el ez az ige. Ezt írja az apostol: mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Össze kéne foglalnom, hogy miről szól ez az ige, akkor úgy lehetne ezt elmondani, hogy elhívás tudatos felnőtt keresztény életre. Korszerű és modern ez a mai igénk, mert bemutatja a kort, amelyben mi is élünk, a benne lezajló folyamatokat, és azt is, hogy ebben miként tud megállni egy keresztény ember. Pál apostol egy szellemi harc közepére vezet minket, egy olyan harcba, amiben a tesszalonikaiak teljesen benne voltak. Szinte ilyen lövész árok szerűen képzelhetjük el az életüket, hogy ott ülnek, és a tévtanítások, a tévtanítók, a korszellemnek a hatása záporozik feléjük, és jönnek az újabb és újabb támadások, és újabb találatok akarják szétrombolni Istennek a tanítását. És Pál szinte ilyen katonai parancsnok módjára védekezésről és támadásról beszél a mai igénkben. Szinte pattognak a vezényszavak, mint a katonasságnál: mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. És ha valaki visszaemlékszik a tegnapi oltár előtti igére, mikor Pál apostol Timóteusnak írt, ugyanez volt benne: fedj, incs, biztos, taníts. Mennek ezek a nagyon-nagyon rövid szavak, figyelmeztetések, mint egy lövész árokba, tényleg a parancs szavak. Nincs idő elmélkedni, nincs idő gondolkodni, hosszasan cselekedni kell. És a nagy kérdés az az, hogy a mikorunkban a kereszténység és mi magunk rájövünk-e arra, hogy mennyire hasonló helyzetben vagyunk. Észrevesszük-e azt, hogy a tegnapi petárdázás az semmi ahhoz képest, a pergőtűzhöz képest, amiben a kereszténység ma itt Európában benne van? Hogy csak 2024-ben mennyi módon támadták a kereszténységet, támadták a hitünket, mennyi találat érte akár a tanítást, akár gyülekezetek életét? És 2025-ben ez csak folytatódni fog. Mennyi időnk van még, tehetjük fel a kérdést? Vannak, akik azt mondják, hogy ezt a harcot már talán a kereszténység itt Európában teljesen el is vesztette, akkor a hó, görgeteg, lavina zúdul ránk. elsodor minket az ár lassan. Mennyi időnk van? Én hiszem, hogy a kereszténységnek itt Európában olyan túl sok ideje nincsen, nem húzhatja az időt, hanem egy nagyon aktív és azonnali cselekvésre van szükség, olyan vezényszavakkal, lendülettel, ahogy ezt Pál apostol is teszi. És valahogy ugye szeretném behelyezni ebbe a kontextusba a 2025-ös évünket, hogy ez vár ránk, és erre kell fölkészülnünk, és ebbe kell nekünk ilyen keresztényként élnünk. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát ezek még messze vannak, ezek a dolgok, nem, ezek már nagyon-nagyon itt zörgetnek, és nagyon-nagyon itt vannak a mi életünkben. Ismerjük-e azt a korszakot, és tisztább vagyunk ezzel a harccal, amiben benne vagyunk? Látjuk-e azokat a pusztító erőket, amelyek működnek ebben a világban? Van egy nagyon-nagyon megrázó mondat, és a nagyon megrázó mondat ez így szól, ha nem jön veled szemben az ördög, akkor egy irányba mész vele. Ha bele tudsz simulni abba, amiben élünk, ami körbevesz minket, szellemileg és minden értelemben, akkor, bocsánat, hogy ezt mondom, baj van a hiteddel. Ha az Isten igéje él benned, és az, amit ő valóban mond, és el tudod fogadni azt, ami szembe jön, akkor valami baj van. Nagyon sok ember életében, sokszor a mi életünkben is ott van ez a baj, hogy miért, hogy mi történik, arról majd fogok szólni, hogy miért jutunk el idáig, arról is fogok szólni, de Pál apostol rómaiaknak írja ezzel kapcsolatban, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Sokszor már annyira hozzáidumultunk a világ gondolkodásához, hogy észre se lehet venni, hogy hol a határ a keresztények és a nem keresztények között. Mindig megrázó olyan beszámolókat, olyan statisztikákat olvasni, amelyek leírják, hogy a keresztények között, vagy magát kereszténynek tartó, inkább így mondom, és nem keresztények között nagyon sok gondban, bűnben, nehézségben nincs szignifikáns, kimutatható különbség. Nincs kimutatható különbség a vállások számában, nincs kimutatható különbség a pornónézésben, a szenvedélybetegségben, a depresszióban. Annyira összeért a kettő, annyira összesimult a kettő, hogy leomlottak a falak, amik védenének minket. És azt mondja igényben Pál, mindent vizsgáljatok meg, a jót pedig tartsátok meg, és ez már nincs ott, de lehet, hogy nem lett volna rossz, ha ott marad még az év igéjében a folytatása is, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Mert erről fogok szólni, ez a kettő az összetartozik, nem csak arról van szó, akkor lehetünk jó keresztények, vagy akkor leszünk, ha minden jót megtartunk, hanem bizony akkor, az is ott van az életünkben, hogy a rossz ellen pedig harcolunk. Vizsgáljuk meg mindig, amit a világban hallunk. Ne bezárkózzunk, ne elbújjunk a templomba, hanem felnőtt keresztényként tényleg tudatosan vizsgáljuk meg mindazt, ami körülöttünk van. És tudom, hogy kemény ez a téma, mert egy olyan világban élünk, amikor akár Gázába, akár Ukrajnába háború van, de mégis Isten valahogy úgy szeretne felkészíteni minket, mint egy szellemi háborúba induló csapatot. És itt hadd kössem össze ezt az egészet akár a hamarosan induló bibliaiskolával is. Ez egy lehetőség arra, hogy felvérteződjünk. Én tudom, hogy mindenkinek nagyon-nagyon sok a dolga, és nagyon sok feladata van, akár még szombaton is, de van-e ennél fontosabb? Mint hogy az ember fölkészüljön ezekre a küzdelmekre, mint hogy fölkészüljön arra, hogy a saját lelkét, a családja életét, akár a gyülekezet közösségét meg tudja védeni a támadásoktól. Mert hogyan vizsgáljunk meg valamit, ha nem tudjuk, hogy mihez képest kell? Pont azért lett ilyen a kereszténység, mert annyira engedtük bejönni a különböző megengedő tanításokat az életünkbe, hogy azt gondoljuk, hogy ez a keresztény tanítás, pedig nem arról szól Isten igéje. Nagyon-nagyon fontos valóban az erkölcsi érzékünknek és a gondolkodásunknak a megújulása. Felkészülni a harcra, tudni kell, hogy hol vannak nekem és az ellenfeleimnek a gyenge pontjai, tudni kell, hogy hogy lehet legyőzni az ördögöt a tüzes nyilaival együtt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egyszerre tanuljuk azt, hogy mi van a világban, és egyszerre tanuljuk azt, hogy mit tanít Isten igéje. És a kettőt meg tudjuk vizsgálni, mindig Isten igéjén meg tudjuk vizsgálni azt, ami a világban van. Mondhatnék itt több példát, akár Pál apostolt, amikor Aténba megjelenik, hogy ismerte az ottaniaknak a hitét, a vallását, a gondolkodását, és ezért tudott nagyon jól kapcsolatba lépni velük, és arról az alapról, ami az ő életében ott volt, megszólítani ezeket az embereket. Mi segít a helyes útra minket? Erről hadd mondjak még néhány gondolatot. Hármat szeretnék kiemelni, és ezt a hármat, ha be tudjuk 2025-ben építeni az életünkbe, akkor annak nagyon komoly hatása lesz a hétköznapjainkra. Az első, ami nagyon-nagyon fontos, az a komolyan vett igehirdetés és igeolvasás. A komolyan vett igehirdetés és igeolvasás. Mondta reggel, mondta feleségem, hogy van egy olyan bibliaolvasó módszer is így az év elejére, amikor az ember nem azt tűzi ki célul, hogy én végigolvasom a Bibliát, az is nagyon-nagyon jó, hanem azt, hogy lehet, hogy csak három könyvet, de azt újra és végig gondolkodom, ami abban le van írva, elmélyítem, utána olvasok nagyon sok helyen, és lehet, hogy csak három könyvet fogok megismerni az évben, de mondjuk egy Lukács evangéliumát például, de azt nagyon alaposan, nagyon mélyen az egész hátterét, üzenetét, kapcsolatát a különböző levelekkel és igei üzenetekkel. Nagyon-nagyon fontos, hogy komolyan vegyük azt, hogy Isten igéjét olvassuk. Hadd olvassak fel egy idézetet, a keresztényeknek meg kell vizsgálniuk, amit hallanak és olvasnak oly módon, hogy összehasonlítják Isten igéjével, és eldöntik, hogy Istentől származik-e. Az ige és a lélek elkezd cselekedni bennünk, és ez lesz hatással a hétköznapi életünkre. És ez az, amiről itt azt mondja az apostol, hogy a profétálást megnevessétek. És nem szeretnék belemenni abba, hogy itt a mai modern korban bizonyos karizmatikus gyülekezetek mit értenek a profétálás alatt. Mert arról hadd szóljak, hogy számunkra mit jelent a profétálás, nem más, mint Isten ma is aktuális üzenetének hirdetése a mai világban. Ez a profétálás. Mit akar Isten? Tulajdonképpen minden profécia erről szólt, hogy mit akar majd Isten az ő népétől, mi az, amit ő meg fog valósítani, mi az, amit el fog hozni. És ez az, ami azt jelenti, hogy el kell fogadnunk Isten akaratát, akár jó, akár rossz az üzenet, mert nem a proféta személyén múlik, az átadást mégis tőle halljuk, mindig látnunk kell a proféta mögött a küldőt. Ez minden igehirdetésnél így van. Látni kell az ige hirdető mögött azt, aki ő küldte. És ez egy nagyon fontos dolog. Vegyük komolyan Isten igéjével való foglalkozást. Ez mindennek az alapja. Bármi mást próbálunk tenni, bármilyen programot, bármilyen megújulást, semmi nem fog érni semmit. Ez az alap. És tudom, hogy nagyon szájbarágos vagyok, és nagyon sokszor mondom, de nem szeretném, ha bárki tényleg úgy menne el, hogy nem épül be ez az életébe. Hogy tényleg úgy megyek el, hogy valamit elkezdek, valóban szeretnék eljutni. És higgyétek el, hogy ennek meg lesz az áldása. A második fontos dolog az, hogy ne csak a jót vizsgáljuk meg, hanem valóban a rossz vágyaknak az elfolytása is. Szóval vegyétek föl, ugye az Efezusi Levél 6. fejezete, vegyétek föl mindezekhez a hit pajzsát, amelyek kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Rengeteg ilyen nyíl fog támadni minket, talán kísértés, talán tévtanítás, talán emberi gonoszságnak a formájába. Azt mondja, hogy vegyétek föl ezt a pajzsot, mert meg tudjátok védeni magatokat. Ne álljatok ki enélkül, mert ezek a nyilak, ezek jönni fognak, és nagyon erősek lesznek. Ezt a tüzes nyilat, az ördögnek a tüzes nyilát oltsátok ki, és ez is egy harc, egy küzdelem. Hogy Uram, én szeretnék a rossz ellen harcolni. És persze nem a másik életébe, csak hogy gyere, én harcolok a benned lévő rosszért, vagy a rossz ellen, majd én segítek azt kiírtani. Mert sokan vannak, akik ezt szeretnék, és ezzel sincs baj, ha segítünk egymásnak a gyarlóságaink elleni harcban, hanem saját magunkkal kezdjük ezt. Uram, én ezt az évet úgy szeretném elkezdeni, hogy szeretnék bizonyos területeken akár tisztának maradni, szeretnék a te utadon járni és harcolni. Mert hiszem, hogy lehetek győztes. Bármilyen szenvedély rabságában is vagyok. És a harmadik pedig ez a közösségnek a megőrzése, és most nem feltétlenül a gyülekezeti közösségre gondolok elsősorban, az is nagyon fontos, hanem az állandó közösség megőrzése az Istennel. Hogy állandóan kapcsolatban, egy személyes kapcsolatban vagyok vele. Mondhatnám így is nagyon egyszerűen, hogy állandóan fogom a kezét. És ez ebből a szempontból Azért nagyon fontos, mert 2025. december 31-ére lehetünk sokkal erősebb kapcsolatban is az Istennel, meg el is távolodhatunk tőle. Ugye ebben az igében arról olvasunk, ugye a nagyobb textusban, hogy a lelket ne oltsátok ki. Isten az ő szent lelkét adja, és amíg a szent lelke ott van a mi életünkben, amíg Isten igéjével erősítjük, amíg tudunk így élni, addig vissza tudjuk verni ezeket a támadásokat. Csak ma a következő dolog történik a világban. Ezt hadd próbálja meg elmagyarázni, és látunk erre nagyon-nagyon sok példát. Az embernek az életében ott van Isten igéje. És van valami, ami kedves a mi számunkra, de Isten szemében bűn. És ilyenkor az ember azt teszi, hogy Uram, nagyon kedves ez az én számomra, örömöt okoz, vagy mondhatunk bármit, nem nehezen tudom letenni, de mivel te ezt kéred, ezért ezt megteszem. És küzdök ez ellen. De ehelyett ma az emberek 80-90%-ánál keresztényeknél, és ez vezet a bukáshoz, nem ez a folyamat zajlik le. Hanem jön az, hogy ez kedves, nem akarom eltüntetni az életemből, nem akarom elhagyni, de mégis szeretnék valahogy keresztény maradni, ezért mit kell tennem? El kell ferdítenem az igét úgy, hogy ez valahogy beleférjen. Ugye itt a mi nagy bűnünk, ez az önigazolás. És ezzel találkozunk, ez talán a legjellemzőbb most így a 2020-as években, és nem egy olyan emberrel találkozom, mondhatok akár lelkipásztort is, aki nagyon harciasan beszélt helyesen Isten igéje alapján valami ellen, amikor meg érintetté vált, akkor akár két hónappal később már egészen máshogy magyarázta azokat a dolgokat. És nem volt az a bátorság, hogy kijön és azt mondja, hogy ezt ma is rossznak tartom. De talán gyarló és gyenge vagyok, és nem bírok megállni. De ne kövessetek engem. És pont ezért mondják nagyon sokszor, hogy az ilyen embereknek, akik ráadásul online módon ontják ezt a tanítást, azoknak nagyon nagy a felelőssége, mert más keresztény, aki talán küzd hasonló dolgokkal, az abba erősödik meg, hogy ez nem is olyan nagy baj. Rengeteg ilyen példát lehetne mondani. És az a mai igénk azt mondja, hogy mi ne ilyenek legyünk. Mert csalárd a szív valóban, és mindent tudunk úgy magyarázni, és előbb-utóbb még a lelkiismeretünkkel is el tudjuk hitetni azt, hogy ez mind helyes és mind jó. De Isten olyan bátor harcosokat akar, akiknek nem tompítja el a szellemi látását a saját bűnük. Hanem akkor is azt tudják mondani, hogy ezt elrontottam, ez nem jó, ezzel küzdök. De Isten igéje akkor is ezt tanítja, Isten igéje akkor is ezt mondja. És bizony ez sokszor nem látványos dolgokban nyilvánul meg. De lassan-lassan ez olyan, ami leépíti, korrodálja az embernek a hitét. Ami tönkreteszi az embernek a hitét. Hadd hozzak megint autós példát. Ugye, nagyon sokszor nagyon kis problémák vezetnek nagy bajokhoz. Van olyan, most nem mondok automárkát, nehogy itt bepereljenek valamilyen okból, de van olyan automárka, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, gyönyörű, egy ilyen kombi, gyönyörű autó, de mindenközt, hogy megnevedd, amíg a motorját föl nem generálozták, mert van benne, valahol eldugva, egy kicsi kis tömítés, egy kis gumigyűrű, egy 2000 forintos, ami mindegyikbe tönkre megy. Nem lehet észrevenni, és ez tönkre vágja az egész motort. Vagy előzd meg, és több százezerért szedezd szét a kocsit, és tedd bele. Egy kicsi kis valami, egy kicsi kis szivárgás. Egy kicsit nem megy oda az olaj, ahova kéne. És szétmegy az egész. És belülről megy szét az egész. És így van ez a kereszténység életében is. És erre számtalan példát tudunk, hogy a leghíresebb a konstantinuszi fordulat, amikor belülről kezdett el az egyház teljesen szétesni, belülről kezdett már máshogy magyarázni dolgokat, legyen szó Isten országáról, világi hatalomról, ezernyi más dologról, és lassan szétesett minden. És ma is egy ilyen korban élünk, és én hiszem azt, hogy nincs időnk nagyon sokat elmélkedni, gondolkodni, hanem ilyen harcosoknak kell lenni. És tudom, hogy nem jó újra az a példa, amit mondok, mert mi protestánsok nagyon sokat szenvedtünk miattuk. De azért mégis hadd hozzam ide a jezsuitákat. Ugye a jezsuiták Nak a célja a saját megfogalmazásuk szerint így szól, nem csak a saját üdvösségükön és tökéletesedésünkön, hanem a hit védelmén és terjesztésén, valamint másoknak a keresztény hitéletbe való erőre haladásán is fáradoztak. Újabb megfogalmazásban a jezsuiták küldetése a hit szolgálata és az igazság előmozdítása. És ugye hát Loyola Ignác egy katona ember volt, szétlőtték a lábát egy háborúba, és úgy ment el szerzetesnek, akinek ez a társasága, ugye ez katonai mintára is épült fel, és a tagjai katonáknak, Krisztus harcosainak tartották magukat, szervezetüket pedig hadseregnek tekintették. Krisztus harcosai. Létrejött egy olyan közösség, egyháztörténetben tudjuk utána, tényleg sok nehézség volt, amik azt mondta, hogy ez a cél, harcolni. Jó. Pekünkre a protestánsok ellen. De nekünk nem másik felekezet ellen kell harcolnunk, hanem az ellen, ami a világban van. Krisztus harcosainak kell lennünk. És ilyen harcosnak lenni, ez nem pusztán egy felhevült döntésnek a következménye. Nem vagyok, mit tudom, ilyen lánglelkületű szólok, biztos még sok mindent beletehettem volna, ott az emberek így azt mondják, hogy jaj, kimegyünk, és milyen harcosok leszünk, és akkor mondjuk holnap utánig ez eltart. Nem erről van szó, lehet így az embereket spanolni, meg lelkesíteni valameddig, aztán utána elhal az egész. Mint ahogy sokszor az ígéreteink halnak ilyenkor január második felébe, vagy valakinek talán kiúzza március elejéig, nem ilyen pusztán felhevült döntésről van szó, hanem egy céltudatos, alázatos, hétköznapi munkáról és tanulásról. És gondoljuk át ezen a mai napon, hogy hogy tudok én ebbe a harcba beállni, hogy tudok én erre a harcra felkészülni. Mert ha megnézzük, akkor erről nem olyan rég szóltam talán egy igehirdetésben, a harc mindig sokkal rövidebb, mint a felkészülés. Egy igehirdetés elmondása is mindig sokkal rövidebb, mint a felkészülés. Nagy háborúk, nagy harcok, híres csaták lehet, hogy másfél óráig tartottak. De előtte mennyit készültek az emberek? Legyünk felkészültek arra, hogy amikor egyszer ott vagyunk, akkor bele tudjunk állni ebbe a harcba. Még egyszer az ige, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, s hadd tegyem hozzá, hogy a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Legyen szó felkészülésről, lehetőségekről, bibliaiskoláról, igeolvasásról, mind-mind adja az Isten. Hogy meg tudjuk vívni a harcot győztesen önmagunkban, és a világban is körülöttünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, az emberek gyűlölnek harcolni, gyűlölnek fegyvert fogni a kezükbe. Sokkal egyszerűbb lenne egy háborúba is elbújni, és valahogy kihúzni, amíg vége lesz. És sokszor így vagyunk mi is lelki értelemben. Nem merjük fölvállalni a harcokat. Belemegyünk talán gyáva megalkuvásokba. Talán azért, mert egy picit félünk attól, hogy mit fognak gondolni rólunk. És közben pedig a korszellem elsöpri életünket, erkölcsünket, családunkat, sokszor gyülekezeteinket is. Úrunk Istenünk, köszönjük neked ezt az igét, és add, hogy valóban mindent meg tudjunk vizsgálni. Adja ez bölcsességet, add a te szent lelked világosságát. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.